Szervusztok, ez itt a Duma 2-en 9. adása. Én a DJ vagyok.
Én meg a Milos, szevasztok. Há, lassan elérjük a 10-et, hát ezt is lassan megéljük, és nagyon köszönjük a támogatást, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, és mindenkinek üzenjük, hogy nem tervezzük egyelőre feladni.
Így van, sőt, a 10. kifejezetten jubileumi adás lesz. Olyan tervünk van, ami reméljük, hogy kicsit fölrázza a kedélyeket.
Meg az állóvizet.
Állóvizet, kedélyeket, hát igen, ahogy sikerül. De mindenféleképpen a 10. adásra egy kicsit komolyabb témát szeretnénk feszegetni, ami valószínűleg eléggé megosztó lesz mindenféle körülmények között. De mindegy, majd látjuk, hogy ez hogyan alakul.
És tegyük hozzá, hogy és nem a Sputnik vakcina lesz az.
Igen, nem a Sputnik vakcináról fogunk beszélgetni, de hát ez majd a következő adás lesz. És térjünk vissza erre az adásra. Ugye ez a nagy siker, nagyon nagy siker volt ennek a kérdezfelelek adásnak, amit csináltunk, és rengeteg kérdés jön azóta is, amit köszönünk szépen, illetve szeretnénk, hogyha még több kérdés jönne, és nyugodtan kérdezzetek a Duma 2-en Facebook oldalán, van egy rögzített poszt, azt látjátok általában elsőnek, hogyha fölmentek a Facebook oldalra, és oda az alá lehet írni a kérdéseket, és ezek a kérdések így el lesznek pötyögtetve egy-egy adásban, hogyha éppen arról van szó. Viszont a legutóbbi adásunkban beszélgettünk, ez a túltolt weathering, meg fényképről építés, meg hogy hol a határ, meg mit hiszünk el. És ehhez kapcsolódik egy baromi jó kérdés, illetve hát mi hozzákapcsoltunk egy baromi jó kérdést. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ez abszolút kapcsolódik a témához, hogy mennyire befolyásolja a makettezést a YouTube videók áradata, illetve a kérdésnek a másfél, milyen formában változtatott a mi makettezős szokásainkon a közösségi média, mint olyan. Ez egy baromi jó kérdés, eléggé bonyolult ahhoz, hogy egy kicsit fejtegessük, úgyhogy ezzel fogunk indítani, utána megnézzük ezeknek a magyar viszonylatait, és hát természetesen, ha már így közösségi média, meg online, meg stb., akkor beszélgettünk a hétvégi online makett versenyről is egy icike-picikét.
Én a saját példámat tudom ide felhozni, engem például a ez rántott vissza a makettezés világába. Ugye volt szó a múltkori adásban arról, hogy ez a 18-tól 30x éves korig tartó ilyen életkor állapot, ez az, ami kimarad főképpen mostanában így a makettezőknek az életéből, tehát, hogy így amikor beindul a nagybetűs élet, felső oktatás, párkeresés, stb., akkor az ember egy kicsit így leteszi a lantot, legalábbis ez a nagy átlag, és utána visszakerülsz, amikor már úgymond megállapodtál a hobbiba, és valahogy ugye, tehát nekünk, a mi generációnknak már az életünk szerves része a közösségi média, és engem is ez rántott vissza, tehát én pontosan hoztam ezt a sztereotípiát, pontosan így történt velem is, és ugye ez jó is egyrészt, másrészt meg visszás is tud lenni, hiszen az egyre több csatornával és Facebook oldallal párhuzamosan ugye jönnek azok a tartalmak is, amik esetleg zsákutcába tudják elvinni az embert, és kezdőként nem biztos, hogy meg tudod azt csinálni, hogy egy ilyen különbséget tudsz tenni a valós jó és a bóvli tartalom között. Ugye a mi ilyen ifjúságunkban voltak gyakorlatilag nyomtatott sajtó volt, amiből tudtunk ilyen információkat, meg tudást szerezni, illetve hogyha ismertem...
Már amikor,
illetve jó, de azért az valamilyen szinten egy szűrt tartalom volt, tehát az nem olyan volt, tehát most az internet, a YouTube, a Facebook az már mindenkié, tehát bárki lehet YouTube sztár, bárki lehet tartalomgyáros, és bárkinek az anyukája is lehet tartalomgyáros, tehát hogy igazából nincs szűrő rajta, és kellően jó kereső szobaállítással tehát simán földob egy videót az elé, amit valójában meg kéne nézned, míg a mi időnkben azért tényleg, hogyha ha tapasztaltabb, idősebb makettező fogta a kezünket, és mondott pár jó tanácsot, vagy elolvastuk a vonatkozó, az Én légierőm című könyv, azt hiszem akkor már volt, makettező, ABC, meg a Promodel, stb., ugye az újságok, akkor ott az már egy picit úgy szűrtebb volt, tehát ott azért jobb esély volt arra, hogy valós értéket kapjál. Például akkor most ezt meg is kérdezem tőled, ez most, hogyha már így följött a Promodel, mint újság, hogy egyszer-kétszer azért így föllángol a Facebookon, mint téma, hogy lenne létjogosultsága a mai 21. századi életünkben egy ilyen, hogyha visszatérne a Promodel, mint nyomtatott sajtó, hogy mi erről a véleményed egyébként?
Én nem akarok pálcát törni senki felett, de nem. Tehát semmilyen életképes dolog nincs ebben a nyomtatott sajtóban jelen pillanatban. Ugye a technológiai meg technikai fejlődés eljutott arra a szintre, hogy a nyomtatott média, hát ez a kihalóban lévő állatfajták közé tartozik, már bocsánat, azért a párhuzamért, de másképp nem tudok rávonatkozni. Egyre többször látom azt, hogy mi nagyon sok online felületen dolgozunk, nagyobb magazinoknál is bedolgozunk, stb. És azért látom azt, hogy szűnnek meg olyan kiadványok, amik korábban mentek. És azért szűnnek meg, mert az online térre tevődik. Bocsánat, nem megszűnik, hanem áttevődik az online térre. Viszont ugye Magyarországon vagyunk bántva, nem bántatlanul, vagy na. Szóval Magyarországon vagyunk, és most megbántva érezhetik magukat az emberek, de akkor is ez a véleményem, hogy a magyar kultúrában egyszerűen nincs helye ennek az előfizetéses online rendszernek, mert majd inkább betöltöm az Encore-ról, felkiáltással adják az egészet a fenébe. Úgyhogy át kell értékelni és át kell alakítani a jelenlegi média gyártást és fogyasztást a makettezés szempontjából is. De erre nagyon jó példa az, amit most mi csinálunk, többé-kevésbé, úgyhogy van YouTube csatornánk is, csinálunk podcastet, vannak live-ok, én írom a blogokat, stb. Tehát rengeteg olyan felület van, ami jelen pillanatban sokkal jobb, és sokkal közvetlenebb, mint egy nyomtatott Promodel újság. Tehát ott azért ott borzalmas nyomdaköltség van, ott ugye be kell szerkeszteni az újságot, ott fönt kell tartani egy külön vagy alvállalkozót, vagy alkalmazottat. Tehát borzalmas költsége van egy újságnak, míg mondjuk egy YouTube videónak a legyártása, ez igazából annyi a költség, hogy kell egy normális számítógép, kell egy jó kamera, aztán hello, aztán mehet a dolog.
Meg egy jó szoftver. Egyébként amit mondtál, abba sok igazság van, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egyetértek, mert én nem tudom, bennem azért megvan még az a fajta nosztalgia, hogy én szeretek így a kezembe fogni egy újságot, egy könyvet. Tehát, hogy értem én, hogy mondjuk az AK, a MIG, vagy bármelyik ilyen gyártó csinál olyan online tartalmat, ami szabadon letölthető PDF, tehát ilyen gyors tippek, vagy akármi, mondjuk azt néztem éppen, hogy kell jó fenyőfát csinálni, ezt ő elérhetővé teszi, és le tudod tölteni, de valahogy, hogyha ilyen jellegű tutoriál kérdésem van, hogy most ezt vagy azt hogy tudom megcsinálni, én még mindig jobban szeretem azt, hogy a kezembe fogom, azzal együtt, hogy tudom, hogy ez annyira réteg, főleg itt Magyarországon, amit te mondtál, hogy ez egyszerűen nem tartja fönt magát, ez gazdaságilag nem éri így meg. Amit szintén mondta, hogy inkább leenkórozzák, vagy letorrentezik ezeket a dolgokat, ezt nem is inkább, nem is magyar virtusnak hívnám, ez egyszerűen az, hogy nekünk mondjuk egy ilyen kiadványt megvenni, az mondjuk a havi fizetésünknek az 1%-a, most mondtam egy példát, az amerikainak, a németnek, a mit tudom én, meg a 0,1%-a, vagy 0,001%-a se. Tehát itt van a marha nagy különbség, hogy ez kódolta belénk azt, hogy inkább rászánok egy fél órát, megtanulom, hogy kell lehúzni a torrentet, és akkor azt csinálom. De például ugye te nyomod ezeket a videókat, az a marha nagy Icarus busz összeszereléssel kapcsolatban, és ott például látom, hogy erre most annyian rá szabadultak ilyen, csak mint egy ilyen párhuzam példa így a YouTube-on, hogy mindenféle szintű tartalom megtekinthető, és bár nem kapcsolódik szorosan így az általunk makettezésnek hívott világhoz, hiszen teljesen más technikákat kell ott használni, gyakorlatilag ami nálunk a ragasztó, meg a festék, meg íze, az ott gyakorlatilag egy csipesz, meg egy csavarhúzó, viszont arra marha jó példa, hogy a 13 éves kisfiútól elkezdve az 50-es szakig csinál róla videót, hogy ő maga hogy építi. És pontosan ez történik a makettezésnél is, hogy ismerek olyan külföldi csatornát, hogy nem is tudom, milyen 100 000-es feliratkozása van, és nincs mögötte olyan tudás, amiért egyszerűen érdemes lenne számon tartani, mint megfelelő információ vagy egyéb forrás. De mégis annyi videót rak föl, meg annyi, gondolom sok pénze van az űrgének, megveszi a maketteket, vagy egy idő után már elért odáig, hogy küldik neki a különböző kereskedők, vagy disztribútorok, vagy akár a gyártók, és hogy mutassa be, viszont effektíve, tehát egy ilyen kezdő user szintű, belépő szintű minőséget csinál, és mégis ilyen több 100 000-es tartalma.
Tehát, pont ez a lényeg.
Igen.
Pont ez a lényeg.
Igen, csak az a baj.
Nem azért kell, Tehát a kezdőszintű tartalmakat azért nézik, mert ők is kezdők, és kezdőszinten akarnak dolgozni. Hidd el nekem, Milos, hogy nagyon kevés az a hardcore makettező, aki azt a vonalat képviseli, amit akár te vagy a Szolnok bújai tengely képvisel. Inkább ez a, és amit mi is mondunk, amire én is próbálok rávilágítani már több adás óta, hogy ez a hobbi, ez egy hobbi, tehát ez nem arról szól, hogy akkor most van egy, már pedig csak azért is olyannak kell lenni, hanem ez egy szórakozás. És pontosan ezért vannak ilyen tartalmak, hogy azt az igényt szolgálják ki, ami a nagyobb igény. Nem az a nagyobb igény, és hidd el nekem, hogy nem az a nagyobb igény, hogy most pontosan meg legyen festve a T-34 és 1943-ban
prohorokkal. Ne. Már megint ott vagyunk.
Úgyhogy, igen, ott vagyunk, tehát nem ez a nagy igény. Tehát nem ez az az igény, amire föl tudsz készülni, és nem. Szóval ez nem az az igény, ami az általános. Az általános igény az, hogy legyen összeépítve valahogy ez a makett, ez most nagyjából szinte tök mindegy, hogy, és utána legyen egy baromi látványos, de könnyen elkészíthető festés. És hogyha elkezded ilyen szemmel nézegetni ezeket a YouTube csatornákat, amiket te is mondtál, meg amit már én is láttam jó pár helyen, akkor észre fogod venni, hogy ez a tendencia. És ez semmi más nem, tehát semmi másért nem jöhetett létre, csak azért, mert a makettezés, ez a scale modeling gyűjtőnéven kilépett az egykor ilyen kis, mi ez, hogy mondják ezt?
Elitista?
Kis klubista, az akkor még nem volt annyira, most már
de nem úgy elitista, hanem része. Hogy egy ilyen kiváltságos valami.
Igen, tehát kilépett abból a kis homályból, és valahogy így nagyon kinyílt. Tudod? Tehát belegondolsz, hogy a Daily Mail, vagy a nem is tudom melyik angol újságnak a mellékletében Airfix Spitfire-eket adnak. Csak úgy. Érted? Mert miért nem? Mert akkor valahogy lehet összeragazgatni, fú, és akkor van egy Spitfire-em, tök jó. Érted? Tehát kilépett ebből a kis klubszintű dologból, és elindult egy kúrva, óriási nagy nyitás fele. És ez semmi másért nincs, ugye ezt mindenki tudja, de aki nem tudja, annak most eláruljuk, és hát nagyon sajnálom, hogy összedöntöm a kis világát. Semmi másról nem szól, csak a profitról. Hogy a makettgyártóknak meglegyen a profitja. És a makettgyártóknak nem attól lesz profitja, hogy a Milos, mit tudom én, havonta egy repülőt megcsinál 72-ben, és az nagyon szép, jó, mondjuk te többet csinál, csak most hoztam egy ilyen példát, hanem abból lesz profitja, hogyha a Milos környékén élő 28 másik 40-es pasi megveszi a repülőgépet.
Persze, hogy értem, csak azt mondom, hogy mivel mindenki már csatornát gyárt, és mindenki föltölti rá a dolgait, és van egy több százezres olyan csatorna, vagy több olyan csatorna, ami már a határt súrolja a valós információtartalom és a trash tartalom között, akkor azért elgondolkodom azon, hogy biztosan jó információ jut-e el azokhoz, akik effektíve a jó információt keresik. Érted? Mert hogyha azt mondod, hogy ott van a Jóska Pista Németországban, és van több százezer követője, ó, basszus, ez a csávó pont azt a makettet csinálja, mint én megnézem, és amikor meglátom azt a festést benne, akkor, tehát, hogy milyen módszerrel, meg hogyan, akkor azt mondom, hogy persze, rendben van, igen, valóban kezdőszint, meg az, hogy az alapokat elsajátítani, ami ugye neked a fő küldetésed, hogy úgy mondjam, de nem biztos az, hogy ha van valaki, aki megcsinált sokat gyengén, annak ugyanannyi értéke van oktatási szempontból, mintha valaki, teljesen mindegy, hogy mennyit csinált meg, viszont mesteri szinten makettezik, és le tudja fordítani a saját technológiáját olyan nyelvre, hogy az jól megérthető a kezdők számára is. Érted, amit...
Na most ebben azért, igen, értem, na most ebben azért tegyünk helyre dolgokat. Ezek a csatornák, amik ilyen több százezres feliratkozóval és megtekintéssel rendelkeznek, viszonyatosan nem arra vannak kihegyezve, hogy oktassanak. Az egy promóciós csatorna, pont. És itt a téma le van zárva. Kettő, amit ugye itt most mondtál a végén, hogy lefordítja azok nyelvére, akik esetleg szeretnének tovább tanulni, vagy tovább fejlődni. Na ilyenből meg olyan kevés van, hogy tényleg egy kezemen tudom számolni azt a YouTube tartalomgyártó emberkét, aki ténylegesen az a célja, hogy úgy oktasson, hogy megértse a másik. De még akkor is ugye nagyon sok dolog függ attól, hogy ki akarja megérteni. Tehát azért mondom, hogy az, hogy a YouTube-nak van egy ilyen tartalomgyártó, hogy mondják ezt, ez a elkapott már a menni kell, de nagyon érzés. Ugyanaz van, hogyha YouTube-ot látok, akkor elkapott már a tartalmat kell gyártani, de nagyon érzés. És akkor tök mindegy, hogy milyen tartalmat gyártok, csak fossam ki magamból a tartalmat, már bocsánat a kifejezésért. Az a része az promóció. Az arra való, hogy az adott esetben az, aki azt a tartalmat készíti, gyártja, stb. Ez valamilyen kooperációban van, vagy nincs kooperációban, hanem saját magának csinálja, fölépített egy ilyen 21. századi média rendszert, amiben most ugye mindenki ül, és akkor jó, ez nyugaton működik, Magyarországon nem igazán fog működni soha az életben, vagy nem, úgy nem fog működni, ahogy nyugaton. És akkor ő ugye azért gyártja a tartalmat, hogy valamilyen szinten egy ilyen gazdasági tevékenységet folytasson, vagy mert van webshopja, mint lát az Andy's headquarters-t, hogyha megnézed, fú, az Andy's-nek hogy hívják ki a videói, milyen jók, hát az Andy's olyan alapszintű dolgokat csinál, hogy mégis több százezres megtekintése van az összes videójának. Jó, Egyesült Államok, tehát nem éppen 9 millió ember nézi, vagy 9 millió elérhető közönsége van, tehát más a dimenzió. Úgyhogy azért mondom, hogy az, hogy most a YouTube-on milyen tartalom van, az nem egyenlő azzal, hogy te mit akarsz megtanulni.
Ez így van egyébként. Hozzá kell tenni, hogy volt szerencsém ugye az amerikai kontinensen eltölteni egy szemmel jól látható időszakot az életemből, és voltam is IPMS gyűléseken, voltam versenyen is, voltam kiállításon is, makett persze, és mert fegyverkiállításon is voltam, de az most tök mindegy, és gyakorlatilag az van, és tényleg nem akarok megbántani senkit, bár akit meg tudnék ezzel bántani, az úgyse érti, amit mondok, hogy abszolút nem képviselik azt a minőségi színvonalat, mint mi itt mondjuk a V4-be. Tehát, és nincs is rá igény. Azt vettem észre, ha bemész ott egy makettboltba, akkor simán a 20-30 évvel ezelőtti monogram készleteket, meg az AMT-ket, ugye, ami helyi gyártó, helyileg elérhető volt, az van rogyásig, holott ugye bőven föl tudnának stekkelni a jó minőségű Eduardból tamiákból, stb., de azt is veszik, azt is építik. Hát marha érdekes volt például nekem, hogy volt egy olyan ilyen, ez a SIG, ez a Special Interest Group Build, vagy valami ilyesmi, hogy az volt a téma, hogy Zvezda, hogy a Zvezda gyártónak a makettje, és ettől teljesen odáig voltak, hogy hú, micsoda jó minőség, orosz gyártmány, és hogy micsoda fantasztikus íze, és hogy ők erről nem is tudtak, és hogy ez milyen szuper dolog, hogy van ez a gyártó. Nem, egyszerűen nem. Ugye nyilván van ott a valamelyik alsó polcon egy-két tamia, meg egy-két hazegava, tisztelet a kivételnek, már úgy értem, hogy aki tényleg felfedezte ott már ezt, de én azt éreztem, hogy ott nincsen meg az igény arra fokú precizitásra, amire mondjuk itt nekünk saját magunk által fölállítva, de megvan. És azért is hoztam a V4-et, mert én azt gondolom, hogy ez az a tenge, és igazából nem is 4, hanem 6, de hogyha mondjuk mit tudom én itt a mondjuk Horvátországtól ott Lengyelországig húzunk egy vonalat, akkor azt mondom, hogy körülbelül ez az a vonal, aki világszinten egy olyan munkákat tudnak lerakni az emberek az asztalra folyamatosan, ami, sőt, talán inkább Finnországig meghúzva ezt a vonalat, ami tényleg kiugróan szuper. A japán, koreai, stb. Az egy másik bolygó, az egy másik dimenzió, az most nem vonom ide be, annyi a közös bennük, hogy ugyanúgy nem értünk egy rohadt szót se abból, ha ők beszélnek, vagy ha mi beszélünk, és ezért nem lesz magyar vagy cseh csatorna, vagy életképes ilyen számokra. Tehát aki abban gondolkodik, hogy na majd ebből jól megélek, az téved. Ugye tudunk olyan felületről, akik, és most magyarokról beszélek, akik azért hoztak létre csatornát, mert ez a szenvedélyük, vagy egyszerűen tényleg információt akarnak átadni anyagi haszonszerzés nélkül, illetve tudunk olyat is, ami nemrég jött létre, aki nem is titkolja azt, hogy azért hozza létre a tartalmat, hogy majd ő szponzorációt, meg nem tudom én milyen népszerűséget és ingyen maketteket kapjon bemutatásra. Tehát először le kell tenni az asztalra valamit, ami nem a McDonald's-os tálca, ugye, hogy visszatérjek az egy másik kedvenc mondatomhoz, és akkor utána lehet ilyesmivel foglalkozni. A nyomtatott sajtó meg a YouTube csatorna közt pedig továbbra is ott vannak az úgynevezett fórumok, ami ugye még az egyel idősebb generáció, mondjuk apámék, ők már fórumoztak, de még nem Facebookozik, meg YouTubeozik, tehát hogy az inkább tapasztaltam.
40 plusz, igen, 50 plusz.
Igen, igen, azt a szférát szolgálja ki, én úgy gondolom. Ott kicsit lassabban megy az információ áramlás, mint az, hogy most mondjuk kirakod a Duma 2-nek a linkjét, és akkor egy óra alatt 43 hozzászólás van, amit egyébként köszönünk, mert csak ezzel csak nő a találat, de most ez mindegy. Igazából ott lassabb, tehát ott eltelik egy nap is, mondjuk, mire megkapod a választ a kérdésedre.
Ez így is van, hát ez nekem is így működik, hogy tudom, van egy ilyen napi rendem, hogy mikor, mit, meg hogy, meg mell, és általában van két fórum, amit, vagy három, amit még nézegetek, csak úgy, mert miért ne? Az egyik ugye a Miskolciak által, a Zsolti által létrehozott legújabb fórum, ez ilyen nosztalgiából tök jó, de az is így, mit tudom én, a nap végén van, hogy így ránézek, és akkor elolvasom, és esetleg válaszolok egy-kettőt, de igen, tehát így magának az információ áramlásnak és befogadásnak a dinamikája változott meg az elmúlt x évben, azzal, hogy bejöttek ezek a közösségi felületek, mit tudom én, ténylegesen a Facebook, Instagram, YouTube, blogok, stb. Én azt mondom, hogy a média fogyasztás változott meg elsődlegesen, hogy milyen módszerrel fogyasztjuk a médiát, és ennek a változásnak az utózöngéje, illetve ennek a változásnak mentek utána a tartalomgyártók. Hiszen még mit tudom én, egy 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt még azért voltak elég sok a papíralapú kiadvány, most is van, nekem is tele van a polcom könyvekkel, meg kiadványokkal, meg ilyen tankart, a Michael Rinaldinak az összes tankartja megvan, tehát itt van nekem is a polcon, és én is jobban szeretem egyébként kézben fogni és úgy nézegetni, mint a képernyő előtt ülve a mutató ujjamat erősíteni, miközben görgetett csak az egeret egész nap. De tehát megváltozott a tartalom fogyasztási szokás. Ehhez kell igazodni a tartalom készítési szokásnak, és ugye még a beszélem vagyunk a végén ennek a változásnak, most egy olyan rendszer megy, ami egy ilyen, hát én azt mondom neked, hogy 2-3 éven belül fog úgy nagyjából normalizálódni, hogy meg lesznek ezek az új felületek.
Akkor annyit engedtessék meg nekem, hogy most egy picit átüljek a moderátori székbe, és téged, mint az egyik ilyen legnagyobb hazai tartalomgyártót kérdezzelek, hogy hiszen igazából nálad alkalmasabb ebben a témában nem hiszem, hogy vannak így a magyar éterben, hiszen azért tényleg te nyomod a blogot, a live-ot, tehát igazából neked van talán a legtöbb ilyen jellegű tartalmad, hogy néznek ki most a számok. Tehát el lehet-e jutni szerinted egy olyan szintre Magyarországon a megfelelő mennyiségű tartalommal, és most csak makettező tartalomról beszélek, nem sporthorgász, meg Burda magazin, meg ilyesmi, amiben már effektíve profitot tud ez a dolog termelni. Tehát el tud-e érni az, aki most kezd el egy online tartalomgyártó, nem is tudom, ilyen karriert fölépíteni, odáig, hogy egy magyar piacból meg tudjon élni, termék nélkül?
Erre nem tudok választ adni. Én ugye egy pár évet csinálom, de volt egy év kihagyás ebben az egészben, amikor semmit nem csináltam, tehát se live-ot, se blogbejegyzése, semmit. Így igazából én úgy veszem, hogy én tavaly október óta kezdtem el újra ezt az egészet csinálni. Nem hiszem egyébként, hogy én lennék a legnagyobb tartalomgyártó ilyen szinten, bár mondjuk tényleg valahogy nem nagyon ismerek mást rajtam kívül, aki egyszerre csinálja azt, hogy blogot is ír, meg Facebook oldal, meg podcast, meg YouTube videók, meg live, meg stb. Bár mondjuk a YouTube videókkal én nagyon el vagyok maradva, tehát ott nekem van egy óriási hiányosságom, konkrétan nincsenek még, legalábbis így szerkesztés alatt vannak. Hogy ebből megélni, így közvetlenül, én nem mondom, hogy lehetetlen, de beletelik pár év. Az, hogy termék nélkül megélni így ebből, hát az nem. Tehát az biztos, hogy valami terméket oda kell tenni mellé, ha más nem, akkor te legyél az a termék, ami eladható. Igen. Illetve a te általad képvisel tudás.
Aha.
Érted?
Értem, hogy mit akarsz mondani, csak félek attól, hogy továbbra is ott van az a el nem hanyagolható faktor, hogy amíg angol anyanyelvű emberek, sőt megkockáztatom még a németet, franciát, spanyolt is, amiket egyébként mondjuk nagy többségben nem is ismerünk, hiszen úgy nem nagyon nézegetünk tartalmat, meg ugye az orosz, hogy ott van a mi kis elbaszott nyelvünk, amit a világon senki más nem ért, és ez egy olyan korlátot tesz ránk, amivel soha nem fogsz tudni elérni odáig, hogy effektíve ebből úgy megélj, hogy az működőképes legyen. Most tényleg nem akarok megnevezni így senkit, de aki magyar és minőségi terméket gyárt immár 15-20 éve, ő sem tud ebből megélni, neki is van polgári munkája mellette, és úgymond ilyen hobbiból, meg ilyen kiegészítésnek csinálja tovább a dolgait, gyártja a termékeit, de a saját bevallása szerint ez nem tud eljutni arra a szintre, hogy ez egy biztos megélhetést biztosítson. Az online tartalom meg aztán megint egy más téma, hiszen ott mi a bevételi forrásod? Ott a szponzoráció a bevételi forrásod, legyen az cég vagy a követők által adott ilyen támogatás.
Adományok.
Igen, hívjuk adományoknak, bár azért ilyen makett egyháznak talán még nem tekinthetünk téged.
Ez úgy néz ki, hogy minden közösségi platformon van egy úgynevezett donation system, tehát egy ilyen adományozó rendszer, most ezt az egyiken így hívják, a másikon úgy hívják, alapvetően ugyanaz a lényege, hogy az elkészített tartalomért vagy előre, vagy utólag valamilyen fizetési, vagy valamilyen fizetés történik, ez a közösségi finanszírozásnak hívják jobb helyeken, és mindenhol működik, kivéve Magyarországon.
Persze, ugyanaz a probléma, mint amit az elején elmondtam a magazinnal kapcsolatban, hogy a, mit tudom én, a 2-3 ezer forintos könyv, magazin, tök mindegy mi, érted, az emberek fizetésének az 1%-a. Ami most ugye 1% az nem tűnik olyan soknak, de hát hogyha azt veszed, hogy egy arról van szó benne, hogy hogy kell összekoszolni egy makettet, akkor azért úgy sok. Tehát amellett, hogy mennyi mondjuk a rezsid. Tehát igen. Itt ez a fő probléma. Én is így érzem. Amíg egy teljesen középszerű csatorna, vagy még az alatti, ha angol anyanyelven van, tehát az gyakorlatilag el tudja érni a mit tudom én, több tízezres kattintást csak a YouTube-on, és az gyakorlatilag már a nagy számok törvénye alapján kitermel egy olyan közösséget, akire, hogyha azt mondod, hogy indítasz egy szuper chatet, egy élő YouTube videón, vagy mit tudom én, vagy csak kiírod az oldaladra, hogy várod a felajánlásokat, akkor biztos, hogy abból a több tízezer emberből lesz valaki, aki
persze,
fizet.
Persze, ez így működik.
Igen. Csak most azt mondom, hogy mondjuk tehát visszacsatolva arra, amit te mondtál, hogy ami a ilyen közösségi finanszírozás, mondjuk mondok valamit, egy amerikai csatornán mondjuk el tud érni, mondjuk mire áll is, mondjuk, hogy a feliratkozóknak mondjuk egy 2%-a ad valamit, 2,5-3%, valami ilyesmi, az már egy elég nagy szám egyébként.
Igen.
A Magyarországon az 5000-eket nem fogod elérni, vagy még annyi.
Én ezzel tisztában vagyok, én nekem van egy Patreon oldalam, ugye ezt a Patreon oldalt, ezt nem tudom mennyire ismered, vagy tudod, hogy mi ez. Tudod mi ez?
Ha hogy ne tudnám, persze. Bárki, akit Magyarországon bármilyen témában követek, annak van ilyen oldala.
Igen, a Patreon oldal ugye az arról szól, hogy ez a közösségi támogatási rendszernek a mintapéldája tulajdonképpen. Ugye ott be lehet állítani különböző fizetési fokozatokat, tök mindegy, hogy mondjuk, és annak megfelelően egyéb tartalmakhoz hozzá lehet jutni, ez most így lebutítva, így néz ki ez a dolog. Én még nem igazán reklámoztam ezt a Patreon oldalt, mert alapvetően ugye nekem nem az a lényeg, hogy a Patreon oldalra fölgyere, és akkor legyen adomány, és akkor azért kapsz plusz tartalmat, nem, amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk itt amit én csinálok a saját nevemben beszélek. Tehát én csinálok itt az interneten, hogy van blog, YouTube, Facebook, stb. Jobbra-balra, az oda kihelyezett tartalmakért soha büdös életben nem fogok semmilyen egyéb ellenszolgáltatást kérni, mert azt én saját magamtól szeretném csinálni, és én így érzem magam jól, hogy el tudom mondani, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy. A Patreon oldalon sincs semmi olyan, hogy tudod, ezek az unlock, tehát hogy kioldja a szintet, hogyha elérjük ezt, akkor majd megkapod azt, nem. Tehát bármi, ami jön tőlünk, vagy tőlem itt az interneten, az elérhető lesz bárki részére, tehát ilyen dolgok nem lesznek. De mégis én úgy érzem, hogy ez a Patreon dolog, ez itt nem fog működni Magyarországon, semmilyen formában, vagy legalábbis nagyon minimális formában, hogyha működhet, tehát ebből úgy így megélni itthon nem lehet. Az, hogy ez mennyire van hatással a tartalomgyártásra, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ebből meg akar élni, vagy meg lehet élni, biztos, hogy lesz, akinek sikerül, biztos, hogy lesz, akinek nem sikerül, nyilván lesznek pozitív tartalmak, nyilván lesznek kevésbé jó tartalmak YouTube-on, és eljutunk egy olyan zajhoz, hogy az embernek nagyon válogatni kell, vagy mit akar.
És akkor miért van az, hogy embereknek működik az, hogy csinál egy tartalmat, legyen az elhagyott házakról szóló, vagy vasúti téma, vagy tök mindegy, hogy miről, vagy buszokról, vagy tényleg akármiről, és a dolgainak a 80%-át megosztja, és azt mondja, hogy a maradék 20%-ot nem osztom meg, csak hogyha Patreonon te fizetsz nekem valamit, hogy nem veszti el ez úgy a varázsát ez által, vagy nem tudom. Tehát onnantól kezdve, hogy valami kötelező, onnantól elveszti számomra legalábbis azt a varást, persze értem, hogy meg kell élniük ezeknek az embereknek valamiből, de ez innentől kezdve már nem hobbi. Én úgy gondolom legalábbis.
Igen, így van, ez már innentől kezdve nem hobbi, hanem az egy életvitel, vagy egy életrendszer. Nyilvánvalóan ez azért csinálják így, mert ez a külföldi példa, meg ezek a megpróbálom magyarul elmondani, üzleti stratégiák és üzleti tervek, amik ugye működnek úgymond a nagyoknál külföldön. Tehát ha megnézel egy több százezres követővel rendelkező YouTube oldalat, ezek a stratégiák ott működnek. Itthon kevésbé működnek, nyilván valamennyire összejön a dolog. Az egy másik kérdés, és itt akkor húzni kell egy nagyon éles vonalat, hogy amit én saját magamtól szeretnék megcsinálni, és amit én saját magamtól megcsinálok, az nekem boldogságot okoz, és az tök jó, mert az az én szabadidőmre rámegy, és rááldozom a szabadidőmet pont. De onnantól kezdve, hogy van egy elvárás, hogy te figyelj csak, ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, vagy ezt így kéne csinálni, vagy ezt úgy kéne csinálni, onnantól kezdve már az már nem az enyém. Az már ott egy elvárásnak akarok megfelelni, tehát ott már én is akkor kezdhetem elvárni azt, hogy az én erőfeszítéseimért, amiért az elvárásoknak meg akarok felelni, megfelelő ellenszolgáltatás legyen, hogy ugye egyensúlyban maradjon az univerzum. De ez itthon még így ebben a formában nem működik.
Viszont nagyon-nagyon bele lehet itt szaladni abba, hogy egy életre megutáltasd magaddal azt, amit egyébként szeretsz. Most mondok erre egy példát, mondjuk, hogy ne a makettezésből hozzam, mondjuk, mit tudom én, valaki imádja az autókat gyerekkora óta, érdekli, hogy működik, nem csak a küllemre megy, hanem tényleg akkor mi a boxermotor, hogy működik egy dízel adagoló rendszer, egy mit, tök mindegy, bármi, és azt mondja, hogy szabad időmben is megvettem életem első autóját, oké, volt 80 ezer forint, akkor csinálgatom, csiszolgatom, majd én kicserélem, tanul, és eljön az életében az a pillanat, amikor szeretne önállósodni, saját háztartás, saját család, minden. Mit csinál az ember? Azt mondja, na hát én ebbe A-tól Z-ig ki tudom élni magam, elmegyek autószerelőnek, és onnantól kezdve, hogy bekerül egy autószerelő műhelybe, ahol van egy nem túl kellemes főnök, egy nem túl kellemes atmoszféra, mert ott aztán nyomás van rajtad, és igazából úgy mész oda, hogy imádom az autószerelést, ez a hobbim, ez az életem, de reggeltől estig, mit tudom én, a szarabnál szarabb hibákat kell csinálnod olyan autókon, ami marhára nem érdekel, nem a tiéd, soha nem lesz az, baszogat folyamatosan a főnök, onnantól kezdve te meg benne van a pakliba jó esélye, hogy ezt meg fogod utálni. Ugyanez van azzal, hogyha te a makettező hobbidat akkreditálod a való életre is, tehát úgy értem, hogyha már bekerülsz egy olyan rendszerbe, úgy az élet valamilyen olyan rendszerébe, hogy neked teljesítened kell ebben a témakörben. Most itt legyen szó egy ilyen elvi felelősségről, tehát, hogy megígérted, hogy hetente lesz tartalom, és marhára nincs kedved, vagy beteg a kutyád, vagy tök mindegy, de nem úgy jön ki a lépés, hogy most neked tartalmat kell csinálnod, de kell csinálnod, mert abból él a Patreonod, vagy nokdacu, elmész egy olyan céghez dolgozni, ahol effektív a makettező tudásodat kell használnod, tehát mit tudom, imádsz festeni, ragaszgatni, mit tudom, és elmész egy tök mindegy milyen dekoros céghez, ahol ennek a hasznát tudod venni, és ott, mit tudom én, napi 8-9-10 órában ezt kell csinálnod, hát nem biztos, hogyha hazamész, akkor még, tehát ugyanaz lesz a hobbid, mint előtte. A nőgyógyász érdekelne még ebben a témában, de erről nincsen feljegyzett adat, amihez hozzáférnék.
Igen, tehát itt van egy nagyon fontos szó, amit mindig felhasznál, hogy hobbi. Ha te hobbiként tekintesz erre, és hobbiként mész bele egy ilyen professional situation, tehát hogyha te hobbiként tekintesz erre, és úgy mész bele egy professzionális helyzetbe, egy professzionális munkakörülménybe, akkor véged van. Tehát akkor te neked tényleg el fog veszni az érdeklődésed, a nénikéjét lesz mindenkinek, meg a halott nénikéjének, a halott nénikéjének, a halott nénikéje lesz mindenkinek, meg a párosújú patásnak a párzási szokása a különböző ősökkel. Tehát igen, tehát ez így valóban. Ellenben, hogyha te azt veszed magad elé, hogy ez egy olyan tevékenység, amivel segítesz, mert vannak ilyen hülyék, akik szeretnek segíteni, ugye az irgalmas szamaritánusnak a legendájából kiindulva. B. Ebből te üzleti vállalkozást tudsz csinálni. Bocsánat. A kettőt, viszont megint ott tartunk, hogy a kettőt meg megint nem szabad összekeverni. Tehát ha te segíteni akarsz, akkor segíts. Ha te üzleti vállalkozást szeretnél, akkor készíts üzleti vállalkozást, és akkor legyen az. A kettő így összeborítva nem megy. Igen, tehát ezért van például az, hogy nálam, oké, van Patreon oldal, de semmit nem foglalkozok vele, és igen, van Patreon oldal, és képzeljétek el, meg fognak jelenni angol feliratozással az összes, majdnem az összes videó. Jó, a Duma 2 nem, a live nem, mert azt nem lehet, mert fölösleges, nem is kell. De ha a szerkesztett videók meg fognak jelenni angol feliratozással, stb. Stb. Alapvetően ugye nekem sem ez a fő bevételi forrásom, sőt, az egyet semmilyen bevételi forrásom nincs ebből az egészből. Ha ezért véletlenül valahogy valamilyen egyéb juttatást kapunk, vagy kapok, az csak haba tortán. Tehát én nem is számolok így erre a dologra. És hogy válaszoljunk is a kérdésre, amit föltettek nekünk, és ne menjünk el filozófusba, de milyen formában változtatott a makettező szokásaimon a közösségi média? Hát azon kívül, hogy tartalmat gyártunk, azon kívül igazából, értem a kérdésnek valószínűleg az volt a célja, hogy milyen minőségben készülnek a makettek, és hova készülnek a makettek. Ez egy érdekes kérdés, hogy ezt megfigyelhető jelen pillanatban, hogy főleg a pandémia miatt legtöbben az internetnek maketteznek. Mert én láttam olyan makettet, amit én kiszórtam zsűrin, mert el volt szúrva, aztán máshol meg nagy nevű emberek első helyezett lett valami, akármilyen céges makettversenyen. Tehát...
Próbáltalak most követni, csak most hova akarunk ezzel eljutni, tehát most csak még az nem volt. Tehát most az a lényeg, hogy ha ügyesen és jól tudod használni ezeket a tartalmakat, és le tudod szűrni azt, hogy mi az, amit te keresel, és arra, amit te keresel, kaptál-e választ abból a bizonyos tartalomból, akkor nagyon nagy segítség tud lenni a közösségi média, meg nagyon nagy segítség tud lenni minden olyan tartalom. Még ide veszem egyébként az offline tartalmakat is, mert hiszen azért a gyártók adnak ki ugye ilyen különböző tematikus kiadványokat a bizonyos ilyen munkafolyamatokra, stb. De viszont nagyon tudnod kell azt szűrni, hogy ez most tényleg adott-e választ, vagy nem adott választ, csak egy ilyen középszerű, ilyen félig-meddig dolog volt. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt kikerülni, nem is kell kikerülni én szerintem, hiszen ez velejárója, és főleg ebben a rohadék pandémiás időszakban ezek a offline klub élet is ugye olyasmi, amitől el kellett búcsúznunk, hiszen, de hát igazából az a legjobb, amikor valaki ott van melletted, és megmutatja. Tehát ezt soha semmi nem fogja tudni pótolni. És még egy pillanatra visszakanyarodva a tartalomgyártókhoz, hogy ha az a tervük, hogy a bármilyen céges vagy egyéb szponzorációt elérjenek ebben a dologban, akkor a szponzorodnak elvárása lesz feléd, tehát az ingyen semmi nincs, tehát azt felejtsük el, tehát akkor ott onnantól kezdve az munka. B. Felelősséggel tartozol a csatornádért is, tehát ezt nagyon sokan elfelejtik, és most nem fogok nagyon kertelni, ezt te is elfelejtetted abban a bizonyos egy évben, amit említettél, hogy azért te ott kaptál egy nagyon komoly elismerést, és gyakorlatilag abban például le is húztad a rolót. Igazából ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy lásd azt, hogyha te tartalmat gyártasz, akkor neked valamilyen szintű megfelelési kötelezettséged van. A másik oldalról viszont, ha te tartalmat keresel, akkor tudd azt, hogy ez most egy szponzorált tartalom, vagy nem szponzorált tartalom. Ennek miért van jelentősége? Azért van jelentősége, mert például ugye itt az én Lieblingemen, a Skelmécen, ugye, nagyon sok olyan készlet van fönt, amit hogyha mondjuk rákeres, hogy fú, ez megtetszett, ezt megvenném, és ugye van egy olyan funkció, hogy az online elérhető ilyen úgynevezett review-kat, áttekintéseket, készletbemutatásokat ő ott listázza neked, hogy ki az, aki írt már erről cikket, vagy van fönn videó, stb. Na most, hogyha mit tudom én, XY angol webshop elküld valakinek Angliában egy makettet, hogy ezt mutasd be, azt nem azért küldi el neki, hogy mondd el, hogy mekkora szar, hanem azért küldi el neki, és ő el is fogja mondani, hogy ezt most a, mit tudom én, az E-modelltől, vagy valahonnan kapta, azért, hogy mondja el, hogy milyen jó. Tehát tudj egy kicsit olvasni a sorok közt, nézd meg azt, hogy az szponzorált tartalom, vagy nem, és tudd azt, hogy mennyi, nagyon nehéz. Tudom, hogy marha nehéz, de mégis, hogyha olyan céllal keresel mondjuk egy makettet, vagy egy kiegészítőt, vagy bármit, hogy nem szeretnél vele túl nagyot szívni, és a valós információra van szükséged, egy valós review, akkor nézd meg azt, hogy ezt ki és miért írta. Általában ezeknek a bemutatóknak a döntő többségében benne van, beleírják, meg vagy elmondják azt, hogy ezt a makettet köszönöm szépen, amit tudom én, a Terike néninek a körútról. Tehát, hogy...
Igen, Milos, de ez muszáj, tehát ezt bele kell írni.
Igen, csak
nem
onnantól...
Nem teheted meg azt, hogy nem írod meg.
Értem, csak onnantól ez nem egy szubjektív bemutató.
Ennek én vagyok az ellenpéldája, amikor a D'Agostino Icarussal megkerestek, akkor én azt mondtam, hogy én akkor fogom ezt megcsinálni, és akkor fogom ezeket a tartalmakat elkészíteni, hogyha az én véleményemet mondhatom el. És azt mondták, oké, rendben, csináld, mondd el a te véleményedet. Például nálam nem volt elvárás, hogy ezért fényesen nyaljam a següket, hanem mondták, persze, csinálj, ha valami nem tetszik, akkor nem tetszik, akkor mondd el. Tehát vannak ilyenek, és nyilvánvaló nagyon kevés az olyan tartalomgyártó, aki egyrészt ezt magának megengedheti, másrészt meg is csinálja. Úgyhogy...
Ezt jó, hogy elmondtad, mert nem tudom, akkor ezek szerint tévesen, de én valahogy neked a D'Agostino is videókból azért úgy kihallottam egy ilyen kis fölösleges negédeskedést, amit kimondottan betudtam annak, hogy ez úgymond egy szponzorált tartalom. Bocs, hogy ezt most így az arcodba tolom, ilyen nagy plénum előtt, de...
Nem, semmi gond.
De én egy kicsit azért ezt éreztem. Megmondom neked őszintén. Azt az egy dolgot nem érzem viszont, és arra még soha nem kaptam választ. Nem tőled várom a választ, hanem úgy a mindenható univerzumtól. Hogy a Valeót meg az Airfix-et miért talod ennyire. Tehát, hogy ez nem tudom. Viszont arról konkrétan tudom, hogy abból semmi úgymond ilyen monetáris hasznod nincsen, de mégis, akkor ezek szerint az a feltétlen hit, ami ezt képvisel.
Igen, egyrészt. Másrészt azért nekem baromi jó kapcsolatom alakult ki a Valeóval az évek során. Tehát ez tényleg hosszú éveknek a munkája. Tehát én bármikor rá tudok írni a marketingesre, meg tudunk beszélni bizonyos dolgokat, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Én amikor úgymond visszatértem a makettezésbe, már akkor is a Valeóval, sőt, még korábban 2000-es évek elején, mikor még voltak az újságok, és akkor ott a figurafestők mutogatták a Valeóval készült dolgaikat, akkor én már akkor a Valeóval szemeztem, tehát ez egy ilyen, nem is tudom, évtizedeken át tartó kapcsolat, ez úgy szép volt. Az Airfix az meg Airfix, tehát ugye én nagyon szeretem ezeket a brit dolgokat, én mindent szeretek, ami brit, ugye az Airfix az brit, és még ilyen brites témákat is dolgoz föl, és meg szép piros doboza is van, és stb. Ugye az Airfix-el is annyi az összes kapcsolatom, hogy amikor ugye volt a bolyhos makka először, és a Messerschmittet pakoltuk össze, akkor elküldtem nekik egy cikket, és ugye az megjelent az Airfix-nek az újságjában erről az eventről, és kaptam egy nagyon szép köszönő levelet, meg egy 48-as makettet cserébe, tehát ennyi az összes kapcsolatom az Airfix-el, de például nem kértem, tehát én nem kértem semmit az Airfix-től, megkérdeztem, szeretnétek egy ilyen írást angolul? Tök jó, akkor tessék, itt van. És ugye megjelent az Airfix magazinban,
De ez nem legitimizálja azt, hogy egy festék vagy egy gyártó az jó vagy nem jó. Érted? Tehát te ezt tolod a live-jaidba, ezt tolod az izébe, hogy ez milyen jó, meg a Valeóval is mindent meg lehet csinálni, stb. De nem biztos, hogy független attól, hogy így van, vagy nem, nem biztos, hogy attól az a legjobb, érted? Tehát mégis ennek van egy ilyen szponzoráció szaga, holott én tudom, hogy effektíve nincs most mögötte neked ilyen jellegű szponzoráció, de mégis azt tudja mondani a user, aki íze, hogy hú, hát akkor itt megvan a megoldás, hát akkor Airfix 48-asokat fogok építeni, és Valeóval fújom. Tehát érted? Tehát erről hajrá. Beszélek a felelősség alatt.
Hajrá. Na, ezt mindig is elmondtam, mindig is leírtam, meg mindenhol azt, hogy ez az én véleményem. Tehát nem azt mondom, hogy ez a szentírás, meg te is ugye ugyanezt szoktam mondani a műsorban, hogy ez nem szentírás, ez csak a mi véleményünk azt, amit elmondom. Nekem ezzel van tapasztalatom. Kipróbáltam más festékeket is, nem működtek úgy. A kettek terén az Airfix az egy ilyen standardnek mondható nálam, a másik az Eduard, amivel tele van a polc, mert azt ugyanúgy mondom az Eduardot, mint az Airfixet, most is például Eduardról írtam a hétvégi online maket verseny tekintetében. Úgyhogy, mert az is egy olyan készlet, ami megépíthető, bár ugye többen mondták a különböző fórumokon, hogy meg Facebook oldalakon, hát egy hétvége alatt nem lehet megépíteni semmit. Én erre meg mindig előhozom a Milosnak a példáját, aki konkrétan 28 vagy 30 óra alatt építette meg a Messerschmitt 262-t a Bolyhos Makkel.
Igen, egy kicsit valóban késve érkeztem, mert én nem tudtam lemenni pénteken, csak szombat reggel, és akkor ilyen vasárnap 10 óra körül, ugye délbe volt a zárás, már úgy igazából unatkoztam, igen. És az a baj, hogy akkor már inni se lehetett, mert jöttünk el. Úgyhogy, jó, persze, de hát most jó, ez ilyen speed build, hát most ezt te se igazán szántad úgymond komoly eseménynek, tehát itt igazából még amik készültek, makettek, még azon is megdöbbentünk, hogy azért mindenki micsoda minőséget tett le, hiszen itt arra számítottunk, hogy gyakorlatilag ilyen sörös dobozok lesznek beleépítve, meg minden, tehát hogy de azért valamilyen szinten mindenki komolyan vette ezt a dolgot, és ugye szinte minden adásba fölhozod ezt a Bolyhos Makkát. Nehogy azt higgyétek, hogy ez valamilyen nagy elitista dolog, hogy úristen ide bekerülni, és akkor velünk együtt lerészegedni makettezést. Nem. Ez egyszerűen arról szól, hogy egy baráti társaság egy hétvégét együtt tölt és makettezik. Tehát ezt mindenkinek egyébként tudom ajánlani, aki mondjuk van egy ilyen szorosabb makettező brigád, akkor üljetek egy évben egyszer össze, marha jó buli, és tényleg azért ott le lehet aljasodni elég csúnyán, meg bokorba fetrengeni, meg ilyenek, és hát mókás.
Szegény 87-es.
Szegény 87-es, igen. És ha már itt szóba hoztad ezt a hétvégi online makett versenyt, akkor nem szívom tovább a véredet az Airfix-el, akkor azt majd meghagyom máskorra. Viszont marha kíváncsi lennék arra, hogy állunk ezzel a online makett versenyen, jönnek-e a kérdések, jönnek-e a regisztrációk, Jani, kérlek, számolj be nekünk erről.
Igen, a regisztrációk jönnek, azt most jelen ismereteim szerint körülbelül 25 nevezet van, de ugye még nem igazán dolgoztunk rá erre a témára, már így úgymond a marketing szempontjából, tehát kevés információ került még ki, de ugye ezen is, reméljük, ez az én hibám, illetve van az én hibám, de valahol az én hibám, mert hogy a Facebook letiltott engem egy hétre, és nem tudtam megosztani semmit, úgyhogy és egy héttel vagyunk elmaradva a marketing tervvel a hétvégi online market versenyhez.
Úgy mondod ezt a marketinget, mintha ebből valami irgalmatlan hasznunk lenne, pedig ez tényleg csak arról szól, hogy buli.
Nem. A marketing az mindenhez van, tehát most több minden az egyházakhoz is van, mert az egyházakon azért elég rendes profitja van, ez a másik téma. Van egy terv, amit én előre elkészítettem, hogy mikor mi fog megjelenni, stb. És folyamatosan jut el az információ majd a drága sztrovacsekekhez.
Hiányoltam a sztrovacseket, már azt hittem baj van.
Igen, azért is dobtam el. Mondom, hogy most jelen pillanatban úgy tudom, hogy 25 nevező van. A jövő héttől kezdem el kiküldeni a nevezetteknek a dedikált drive linkeket, amire majd a fényképeket kérjük feltölteni, meg az összes egyéb információt, ami a versenyhez kapcsolódik, mert hát ugye hiába van kiírva a versenyinformáció, nyilvánvalóan belefutunk abba a dologba, hogy három szóval megkérdezve ugyanaz. Hol lehet regisztrálni? Ott a linken, alatta te, ú, jaj. Igen. Úgyhogy jelen pillanatban itt állunk. A legelső ilyen hétvégi online maket verseny, amit csináltunk, arra szerintem pont meg volt a 100.
Igen, ilyen 100 körül volt, igen.
Pont kerek 100 volt, arra emlékszem, és 68 beérkezett, azt viszont fixen tudom, 68 beérkezett munka volt, amiből 6 volt, olyan, ami nem volt befejezve.
Akkor meg volt a kétharmad, nekünk is.
Meg, rámtesen. Úgyhogy én szerintem ez így abszolút jó pofa dolog, és tényleg amit írtam hogyan készülj fel a hétvégi online maket versenyre című szösszenetemben, hogy itt tényleg az a lényeg, hogy csak egy nagyon laza alapmakettezést toljon az ember, hogy elkészüljön a makette a hétvég alatt, és aránylag nézzen ki jól. Tehát én borzasztóan szeretem ezeket.
Mekkora jelentősége van a fotózásnak egy ilyen online zsűrinek?
Igen, de ugye ez kedvenc témánk mindenkinek. Rengeteg. A múltkorhoz készítettem egy tutoriált, hogy hogyan érdemes nekiállni, hogy elfogadható képek készüljenek. Természetesen ezt is megosztottam már valahol, mi volt az első. Volt már a fényképezőgép a nyakamban, azt én már tudok fényképezni. Strobacek beszólt, hogy néz ki alatta a póló. Hát, barátom, látom, sikerült megfogni a cikknek a lényegét. Ugye a cikknek a lényege az volt, hogy azokkal az eszközökkel, meg azokkal a dolgokkal, amik otthon vannak, és le tudsz szedni a szekrényből, azokkal hogyan tudsz befotózni. De most fogok csinálni egy másik cikket a fotózásról, és abban azért lesz egy-két olyan dolog, ami lehet, hogy ki fogja elégíteni a professional photographers igényeket.
Aha. Jó, hát ez mindenképpen hasznos, tehát
persze.
Azt gondolom, hogy minél jobban és egy helyen össze van foglalva minden információ, annál egyszerűbb az élete mindenkinek, de ezúton is szeretnék. Ezúton is szeretnék mindenkit buzdítani, hogy nyugodtan nevezzetek, és próbáljátok ki ezt a dolgot, mert tényleg buli, mert közben azért dumálunk, megosztogatjuk, hogy na ki hogy áll, stb. És hát lehet belőle tanulni, fejlődni, és hát ugye az én veszőparipám, vagy hát az én egyik kedvenc témám, ez a speedbuildingnek, meg aztán tényleg ez a non plus ultrája.
Igen, főleg most, hogy engedtük, tehát hogy az elsőnél nem engedtünk semmit, csak dobozból lehetett építeni, most meg nincs ilyen megkötés, tehát elvileg tudunk beletenni bármit is. Úgyhogy én azt szeretném tanácsolni igazából, hogy azért gondoljátok át. Tehát oké, hogy most bármit bele lehet tenni, de azért a 60 óra az 60 óra, és azért ott azért meg kell száradni a festéknek, stb. Úgyhogy lesz még erre is majd valami írás, amiben megpróbálom azt a rendszert megosztani veletek, hogy én hogy dolgozom ebben a témában. De mivel az meg tök mindegy, mert az meg csak így összedobálja, az kész.
Hát ennyi. Mindenféle minőségi munkafolyamatot mellőzök, úgyhogy én csak dobálok. Igen, én arról vagyok híres.
Úgyhogy...
Na majd ezért biztos megint jól megkapjuk a magunkét.
Már miért?
Hát, hogy nem lehet rövid idő alatt jó makettet csinálni, meg megfolyatni, meg befolyatni, meg berozsdázni.
De nem is ez a lé... De pont ez az, ami az egésznek az eszenciája, hogy nem kell, tehát nem, nincs az a pressure, nincs az a nyomás rajtad, hogy már csak azért is meg kell csinálni jól a festést. Nem, élvezd ki azt, hogy most kvázi tét nélkül elkészítesz egy makettet az alapokkal, és nem kell azzal szívni, hogy most ilyen befolyatás, olyan ecsetelés, ilyen preshading, olyan motling technika, ez nem, csak egy pure makettezés, meg, tehát pont ez lenne a lényeg ennek az egésznek. És az eszenciája is, hogy nem kell rágörcsölni, hogy nem kell befolyatni a legújabb módszerek szerint, meg nem kell megnyerni vele a mosonsót, meg semmit. Csak egy makett, amit megcsinálsz azért, hogy meg legyen csinálva, és közben jól érezd magad.
Hozzáteszem ennyi. Egyébként, hogy láttam olyan makettet, ami az elsőn készült, ugye, és az első hétvégi online, és utána részt vett versenyen, azon az egyen, ami meg volt tartva, és azt hiszem, hogy kapott is valami díjazást, szóval azért van ilyenre is példa, de minden esetre meg kell próbálni. És azt hiszem, Jani, hogy az is egy jó gondolat, és azért ezt gondoljuk át, és mindenképpen tegyünk ez irányba lépéseket, hogy legyen nyitva beszélgető csatorna mindenféleképpen közben, hiszen ugye ez egy ilyen közösségi, közös buli, úgyhogy illene az, hogy az elsőhöz hasonlatosan most is tudjunk közben egymással értekezni.
Jó, figyeljenek. Igazából technikai akadálya nincs. Discord szervert tudunk használni, majd utána kell néznem, hogy hány főig lehet most a Discord szervert úgymond ingyenesen használni. Ugye a pandémiának van egy ilyen utóhatása, hogy ezek a beszélgetős rendszerek, meg beszélgetős programok egészen egyszerűen pénzbe kerülnek. Ugye elkezdtek pénzbe kerülni, például a Zoom-nál is akármennyi ember behív, az, de 40 perc után lekapcsol. Tehát, sőt, az is lehet, hogy ilyen zoomos játékot fogunk játszani, hogy akinek van webkamerája, az csatlakozhat egy ilyen zoomos társasághoz, és mit tudom én, naponta háromszor egy ilyen 40 perces élő mókát kinyomunk a YouTube-ra, ugyanúgy, ahogy én csinálom a live-ot, ugyanúgy a zoomot is ki lehet tenni YouTube-ra, és akkor meg tudjuk nézni, hogy éppen ki hova tart.
Na, az parádés. Nagyon jó. Szóval ezen akkor még dolgozunk, és akkor ezt kitaláljuk.
Így, hogy legyen meg. Ugye folyamatosan mennek majd az információk, ugye nagyjából 20 napunk van még ennek a versenynek. Pont elég idő, hogyha nincs otthon olyan makettad, amit esetleg szeretnél, vagy amit úgy gondolsz, hogy meg tudsz csinálni, ennyi idő alatt bőven be lehet szerezni, kivéve, hogyha valami extra makett, de akkor azt viszont biztos, hogy nem csinál meg egy hétvége
alatt. Hát igen, meg tényleg nem erről szó. Nyilván van olyan elérhető makett a mindenkinek, ami azért érdekli.
Igen, vagy... például ott vannak az FX, az új számos FX makettek. Vagy ott vannak az Eduard makettek.
Nocsak.
Ha már legettem szólítva.
Hát én egyébként azt mondom, hogy még ide nyugodtan behúzhatod a Tamiát is, 72-es, mert
igen, az
tényleg összedobja magát, szóval ott, és hozzáteszem egyébként, hogy még én magam sem tudom, hogy mi az, amit csinálni fogok a HOMB-n. Még nem alakult.
Én már tudom.
Ja, tudod, hadd találjam ki, Spitfire?
Nem hiszem el, képzeld el, Spitfire.
Beszarás. Azért abban komoly összegre, vagy na, azért arra komoly összegben mernék fogadni, hogy nem fogod befejezni.
Sanszos, hogy nem fogom befejezni, igen, benne van a pakliban, mert ha csak azzal kellene foglalkoznom, hogy a makettet építem, akkor nagyjából be tudnám fejezni, de ugye itt azért általában én vagyok az, aki a közösségi részeket kezeli, meg csinálgatja, ja, az is azért odafigyelést igényel, úgyhogy igen, valószínűleg nem fogom tudni befejezni.
De ezt igazából olyan fricskának szántam, hogy mondd azt, hogy na jó van, na majd akkor most megmutatom, csak arra nem gondoltam, hogy egyet fogsz érteni velem, ezt megmondom őszintén.
Figyelj, ezt az elején megbeszéltük ezt az egész podcastnél, hogy bármit csinálunk, egy a lényeg, tehát nem kamuzunk.
Ja, jó.
Ami olyan, az olyan. Tehát, hogyha én tudom magamról azt, hogy 90% nem, 70% hogy nem fogom befejezni a hétvégi makett versenyen a makettet, akkor azt én el fogom mondani. Igen, én ezzel tisztában vagyok.
Próbáld már meg!
Elkövetek mindent.
El.
Ez megoldódjon egyébként. Aha. Tehát nincs ez semmi probléma.
Jó van, legyen így. És ezt javaslom nektek is, hogy próbáljatok meg mindent, hogy sikerüljön. mert értékes díjak lesznek, mármint, hogy nem értékesek, meg nem díjak, de a többi stimmel. Nem, igazából kaptunk felajánlást is, meg mi is ajánlottunk fel legalább ilyen valami kis makett díjazás, meg egy kis ez az oklevél, úgyhogy van egy ilyen vonzata is ennek a dolognak, úgyhogy mindenképpen érdemes szerintem. Meg hát ugye a buli az a lényege az egésznek.
Igen, oklevelek azok lesznek, ahogy mondta Milos is, a felajánlások pedig a makettezőktől érkeznek. Mivel nem díjak, hanem felajánlások, ezért halvány fogalmam sincs még pontosan, hogy fog ez az egész működni, de mire odaérünk a versenyre, addigra ki fogjuk találni.
Így van. Szerencse egyébként, hogy a De Agostini olyan dobozba küldi a saját alkatrészeit, amit tökéletesen föl lehet utána használni ilyen makett küldésre, úgyhogy ez nagy segítség, csak mondom.
Én szerintem így már nagyjából ennyi a sztori, így is szerintem egy kellemes adásidőt sikerült megint futnunk.
Az biztos.
Ez most ilyen kellemes kis tumálós volt. A következő adást megpróbáljuk időben elkészíteni, elképzelhető, hogy csúszni fogunk vele, úgyhogy most nem merem azt kimondani, hogy találkozunk a jövő héten, de törekszünk rá, hogy meglegyen a minden szerdán életbe lépő Duma 2-en, dolgozunk rajta, úgyhogy találkozunk a legközelebbi adáskor, amikor ugye lesz vendégünk, és addig is nézegessétek a hétvégi online makett versenyt, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, meg a Milosnak a YouTube csatornájára, meg a Facebook oldalára, meg a Duma 2-en oldalára, meg a...
Mindenhova iratkozzatok. Egyszer
mindenhova. Menjetek mindenhova, azt nyomjátok a lájkot, ez a lényeg, hogy sok legyen a lájk. Ja nem, az mondjuk engem annyira nem izgat. Tényleg, Milos, téged izgat, hogy hány lájkot kap egy-egy munkád?
Nem. Azt hittem, azt kérdezed, hogy engem izgat-e, hogy te hány lájkot szerzel. Az jobban izgat egyébként. Miért nem olyan lájkoknak dolgozom. Tehát, hogy sajnos ez most lehet, hogy kiábrándító, de nem tudom. Én nekem soha nem volt olyan érzem, hogy olyan indítatásom, hogy most lájkot kapjak. Amikor mondjuk egy offline versenyen, mit tudom én, valami elér valamit, valamilyen kis díjazást, vagy legalább egy nekünk tetszettet, vagy valami ilyesmi, az arra már azt mondom, hogy igen, az jól tud esni.
Jó, köszönjük elég szíves a többiektől.
Igen is. Na hát akkor én is nagyon köszönöm a figyelmet. Én nagyon remélem, hogy akkor jövő héten találkozunk, és ez ugye azon múlik, most ne kerteljünk, hogy összetudjuk-e hozni azt, amit szeretnénk, így a 10. jubileumra. Technikailag, így van, mert rajtunk nem fog múlni. Úgyhogy kövessetek, vigyázzatok magatokra, oltakozzatok, aztán jövő héten találkozunk, remélhetőleg. Na, Milos voltam, sziasztok!
Én is üdvözlök mindenkit, és találkozunk legközelebb, addig is maradok Givello díszdelettel, a DJ.